Más téma természetesen, vendégem van, hogy miről is beszélgettünk vele, és ki az, rögtön elmondom. De előjáróban csak annyit, hogy a világ különböző részein dolgoznak, önkéntesek, tanítanak, ha kell, akkor orvosolnak, ha kell, terveznek, szóval sok mindent csinálnak. És általában erre, hogy felkészülnek, van ez az egyik rész, a másik rész, amikor valaki egész más miatt jut el adott esetben Afrikában, és ennek dacára egy idő után önkéntes lesz. Morisz Andrea itt velem a stúdióban, kezicsóklom.
Jó napot kívánok a hallgatóknak is.
Ön ugye a második változatban jutott el Afrikába, vagyis nem gondolt arra, hogy vala önkéntes lesz.
Igen, igaz.
Hogy történt a dolog?
Hát a férjem révén a családdal jutottam el Afrikába, annak három különböző országába, és tulajdonképpen amikor a gyerekek már iskolába járnak, az embernek egyre több ideje van, és keresi, hogy mit tud tenni. Egy Afrikába adott, hogy önkéntesként dolgozzon.
Ez annyira adott Afrikában, hogy önkéntes legyen, nem lehet ott adott esetben, jó, most van neki szabadidőm, akkor keresek pénzt, és akkor vállalok egy olyan munkát, amiért nekem fizetnek. Mert az önkéntességet túl sokat nem lehet keresni, vagy bele nem lehet túl sokat keresni.
Hát több országban nem lehet egyébként munkavállalási engedély, leginkább is nincsen. Egyik országban sem, ez az alapvető helyzet. A másik az, ha az ember megengedheti magának, hogy ne kelljen pénzért dolgoznia, akkor miért ne tegyen olyat, amiből sokkal többet profitál lelkileg?
Beszéljen arról, hogy hogy kerültek Afrikába, hát a férje útján ugye ezt elmondta. Mivel foglalkozik a férje?
A férjem cukoriparban volt vezetőbeosztású itt Magyarországon is, és ugye Magyarországon megszűnt lényegében a cukoripar, így mentünk oda, ahol az ő tudására még szükség volt.
Ez szerencsés, hogy megszűnt Magyarországon, mi az ő véleménye, biztos, hogy tudja, hogy megszűnt abszolút mértékben az a cukorgyártás, amikor nem tudom, 8 vagy 10 cukorgyár volt Magyarországon annak idején?
Igen, ez egy érdekes kérdés, és nagyon megosztó vélemények vannak. Alapvetően azt tudni kell, hogy Magyarország nem annyira tökéletes hazája a cukornak, tehát most ha
tehát importálni kell a cukorrépát adott esetben?
A gazdaságosságát nézzük, akkor bizony egy hidegebb helyen, például Lengyelország, Észak-Németország jobb a cukorrépa, de ha a világ egészét...
Az a hideg kell?
Kevesebb napsütés.
Kevesebb napsütés.
De a világ egész részét nézzük, és ez a legfontosabb, akkor tulajdonképpen a világ megélne a cukornádból, ami meg szintén nem termelődik meg Magyarországon. Tehát ha nem lennének olyan törekvések, hogy mindenki maga megtermelje a cukrát, ami egyébként lehet, hogy egy helyes törekvés, akkor jobb lenne a világ csak nádcukort fogyasztanak.
Azt mondják, hogy az egészségesebb, mint a cukorrépából készült cukor egyébként.
Igen, és gazdaságosabb.
És gazdaságosabb is. Igen. A végeredmény pedig majdnem, hogy ugyanaz, mert hát édes csak a színe, azt hiszem mindenképpen más a nátcukornak, mint a...
Az sem feltétlenül.
Azt hiszem, hogy fehéríteni?
Így van, természetesen. Igen.
Szóval Magyarországon megszűnt a cukorgyártás, most megint valami elkezdődött egyébként.
Még nem kezdődhet el, de néhány év múlva megszűnnek a kvóták esetleg.
És akkor elkezdődhet megint valami.
Újra. De kizárólag azért, mert olyan törekvésünk van, hogy önállátok legyünk. Nem azért, mert gazdaságilag megéri.
Tehát csak, hogy önállott.
Igen.
Igen, hát ezen érdemes azzal együtt elgondolkodni, mi az, amit nekünk meg kell csinálni, hogy önállóak legyünk, vagy önellátóak legyünk, vagy pedig mi az, amit jobb lenne esetleg megvenni, és akkor mi olyat csinál, amit tudunk, és akkor akár cserekereskedelem, vagy bármi.
Így van.
Szóval ez egy elgondolkodható, és gondolom minden közgazdás és ezzel foglalkozó szakember számára nagy kérdés, hogy mi mennyi, mi hány, mert ez a végeredmény.
Pontosan, és a harmadik világnak lehet, hogy pont azzal segítenénk, hogy megvesszük az ő általuk termelt cukrot, vagy olyan terméket, ami ott inkább.
Mi pedig olyat viszünk nekik, vagy adunk el, ami nekünk van, amit mi meg tudunk termelni.
Igen.
Végül is mezőgazdasági ország lehetne Magyarország, akár azt már sokszor is többen mondták, hogy Európának lehetne az élés kertje is.
Igen, de gondolom. nem cukorral valószínűleg.
Na hát ez csak egy kitérő volt. Afrikában mi a helyzet? Ott van cukorrépa, ott még melegebb
nincs,
van egyébként,
nincs,
a cukornád van.
Csak cukornád van természetesen.
Nem tudok szabadulni a dologtól, annak a feldolgozási technikája hasonló, mint a cukorrépa. Pályér, mit hallott?
Igen, igen. Tulajdonképpen egy más formájú termésből, de ugyanúgy.
De a végeredmény ugyanazt csinálja. Na, de térjünk vissza az önkéntességre. Volt szabad ideje, a gyerekek már felnőttek, tehát nem felnőttek, hanem iskolába jártak, és akkor elhatározta, hogy önkéntes lesz. És akkor mit csináltam? Mit is tehetnék én, hogy megállt a szoba közepén, elkezdett gondolkodni, vagy Majd voltak abszolút tervei, és hát ennek megfelelően próbálta ezt a dolgot elindítani.
Hát először is három országban voltam, három különböző szituáció volt. Dél-Afrikában egy kis árvaházban dolgoztam. Segítettem a iskola előtti gyerekeket abban, hogy mondjuk tudjanak egy ollót, egy ceruzát fogni. Ez azért, ha az embernek három gyereke van, automatikusan jön.
Nagyjából úgy megy, igen.
Igen.
Még csak három se kell hozzá, szerintem. Én egyből tudom, hogy ez hogy működik.
Ez benne van az emberben, hogy a gyereknek miért ne segítene, és ha ilyen helyzetek adódnak, egy ilyen el tud menni egy ilyen árvaházba, tehát mondjuk biztonságosan, de sok mindenről kell ugye itt gondolni. Uh-huh. El tudok-e oda jutni a szegény negyedbe, anélkül, hogy engem hátba szúrjanak a környék lakói? Ha egy ilyen helyzet adódik, akkor miért ne menjen?
Csak úgy beszúrt kérdésként, ez előfordult, hogy hátba szúrják azt, aki segíteni akar nekik?
Sajnos igen, előfordul. Megint
nem jut el a tudatokig, hogy az az ember, aki itt van, nem az én káromat, hanem a hasznomat akarja, ez nem jut el? Mire gondolhatnak ilyenkor vajon ott azok, akik ezt megteszik?
Hát én most az oda vezető útról beszélek, mondjuk, ha egy terepjáróval az ember a nyomortanyára behajt Dél-Afrikába, akkor nem biztos, hogy élve onnan kijön, mert például ott van az autója, vagy ott van akár az a rengeteg minden, amit ajándékba szán egy bizonyos helyre, de hát odáig el kell jutni. Tehát Dél-Afrikában a legnagyobb probléma szerintem az önkéntességnél eljutni, kijönni az üvegpalotákból, mert ugye a fehér ember ott egy elzárt területen lakik, kerítéssel elzárt, őrzött területen, kijönni abból, bemerni ülni a kocsiba, és elmenni olyan vidékre, ahol nincsenek őrök körülöttünk, hanem csak...
Csak a kíváncsi tekintetek.
Kíváncsi, és...
Jó és rossz indulattal.
Bizony, sajnos Dél-Afrika ilyen. Úgyhogy veszélyes helyekre kell ahhoz menni, hogy az ember segíthessen.
Igen, ez rettetesen érdekes. Hát látják a javakat, látják a vagyont abban az autóban, és hát ezt valahogy meg akarják szerezni, és hogyha valamit visznek nekik, hát még ki se tudják valóban tenni, mert előfordulhat.
El se jut az ember esetleg odáig. De nem ez volt a legszebb része, tehát az önkéntességnek ez egy apróbb, Dél-Afrikában adódó nehézségekkel viszonylag kicsi, amit csináltam. Én Maliba is voltam, ami meg egy teljesen más világ, és arról szívesebben beszélnék, hogy ott viszont az ember fogja magát, átmászik a szemétdombon, és szabadon, autó nélkül sétálva megint a nyomornegyedbe eljut simán az iskoláig, anélkül, hogy egy rossz tekintet rávetülne. Inkább szeretet és...
Hálásak és barátságosak, akik ott élnek.
Hihetetlenül más kultúra.
Pedig ugye Afrikáról beszélünk, fekete bőrű emberekről beszélünk, és hát ennyire nagy a különbség. Hát sok ország van ott, ugye 52-53, hogy az előbb beszéltünk még adáson kívül, és hát hány ország annyi szokás, hogy mondani szokták, de azért, hogy megütött a fülemet, hogy át kell mászni a szemétdombon.
Igen.
Ezt értsem úgy, ahogy mondta, tehát ott mindent oda szórnak, az egy működő szemét hulladéktároló, vagy minek nevezzük, vagy csak egyszerűen egy teret, ahol mindenki vissza a saját szemetét, hát jó szag lehet.
Az is volt. Igen.
Az is volt.
Igen, hát konkrétan erről van szó. Szóval először is maguk a gazdag emberek nincsenek egy elzárt domíniumba, tehát szinte egymás mellett élnek gazdagok, szegények. A szegények meg hova rakják a szemetet? Maliba valamikor, amikor még szocialista-szerű rendszer volt egy szemétszállító köztisztasági vállalat, de ez csődbe ment. És ha ez csődbe ment, akkor többet nincs szemétszállítás.
Akkor annyi.
Az ember kidobja Jézus az utcára, Mária, mint a középkorban, és a kis csatornákba úszkálnak a szemetek, szemétdombok alakulnak ki a nyomortenyed mellett, jobb esetben, és nem mindjárt közepén, vagy benne. És egyébként az is egy tipikus dolog, hogy ha van egy üreg, az be kell tölteni. Nem földdel, szeméttel, hogy utána arra építhessünk. Tehát a házak is
szemétre épülnek?
Bizony. És az állatok is a szemétdombról esznek. Tehát nagyon gyakori látvány ezeken a szemétkupacokon a lefogyott szarvasmarhát látni, csemegézni. Őszintén szólva, nem is innám a tejét annak a
Igen, hát állítólag ebben némi átalakulás történik, és a tej, ami jön, az már nem annyira, bár nem lehet tudni, hogy milyen vegyi és egyéb anyagok, amelyekkel nem lehet igazából mit kezdeni, és akkor az benne lehet abban a bizonyos tejben. Mekkora területet kell elképzelni szemétdobnak, amit át kell mászni?
Hát egy olyan focipályányit kellett nekem átmenni, ahhoz, hogy eljussak a közelünkbe lévő nyomortanyára, ahol tulajdonképpen...
Iskoláról nem beszéltünk.
Igen, iskolába mentem tanítani.
Igen, csak ez iskolának kell elképzelni, hagyományos iskolának, vagy pedig némi ház, náttetővel, vagy bármivel, amit kineveznek iskolának. Szóval hogy kell elképzelni ott Maliban egy iskolát?
Igen, hát erről nagyon sokat lehetne mesélni. Maliban nincs úgy általános iskola kötelezettség, mint Magyarországon. Uh-huh. Így a 30% a gyerekeknek soha nem is jut iskola közelébe.
Ez igen.
Bamakónak vannak olyan területei, ahol nincs iskola. Tehát még a fővárosban sem, nem a vidékről van szó, ahol lehet, hogy 20 kilométerenként van egy bódé, vagy annyi se, vagy a fa alatt tanítanak egyesek. Bamakóban sincs mindenhol iskola. Ez egy olyan nyomortelep volt, ahol az állam nem tudott semmilyen iskolát felépíteni. Egy magán kezdeményezésből egy helyi ember létrehozott egy osztályt, majd még egy osztályt, majd még egy osztályt, egy pici ilyen betonkockát képzeljünk el. Tehát ilyen befejezetlen építkezésnek tűnik az egész. Van egy hosszú betonkocka, abba mondjuk 4 osztály elválasztva. Ablaka az úgy néz ki, hogy egy négyzet ki van vágva a betonból, az ajtó hasonló.
Tehát nincsen ajtó, nincsen ablak, csak a helye van meg gyakorlati.
Csak a helye, így van.
És a talaj, az maga a föld?
A talaj is beton.
Az is beton. Tehát egy beton tározó tulajdonképpen nyílásokkal. Igen. Amit hol ajtónak, hol pedig ablaknak használnak.
Olyan, mint egy félbehagyott építkezésre mennénk most be, egy planellak házba, és ott ülnek a gyerekek. Ez egy nagyon jó körülmények közötti magániskola volt, tehát ide fizettek a szülők, hogy mehessenek a gyerekek. Ami azt jelentette, hogy az osztálylétszám átlagosan 80 volt csak.
80?
Igen,
jól hallotta?
80. Első, második, három, 80-83.
Tehát egy osztályban egyszerre 80 emberre kellett foglalkoznia?
Így van. És ezt képzelje el egy ilyen mondjuk 15-20 négyzetméteres betonkockába, 40 fokos hőségbe.
Az hangulatos lehetett. Mi van, milyen a felszereltsége egy ilyen magániskolának?
Hát semmilyen.
Se asztal, se szék, szóval min ülnek, szóval mi az?
Az az érdekes egyébként, hogy hogy jutottam én ez az iskolához. Október közepén járva Bamako utcáit, ugye kocsival természetesen, látom, hogy a gyerekek úgy mennek, akinek hátán iskolatáska van, nyilván iskolába megy, úgy megy, hogy maga körül visz egy padot. Tehát ebből csak azt akarom elmesélni, hogy padok sincsenek az iskolában.
Mindenki viszi azt, amin dolgozik és amin ül.
Igen, illetve mondjuk egy ilyen egy vagy két személyes padot visz egy nagyobb testvér, de abban a padban még 5-en be fognak ülni. Tehát amit én láttam itt az osztályban magam előtt, mondjuk egy vagy két személyes házitákolmányok, mögött 4-5-en ülnek. De nem mindenkinek jut hely írni, hol az egyik tud írni, hol a másik. Ceruzatól sem mindig jó, tehát én az első 10-15 percet az óráimmal azzal töltöttem, hogy mindenkinek van-e papírja, van-e ceruzája.
Hát 80 embert végkérdezze, az már maga egy idő, szóval ez nem egy egyszerű feladat. Nem. És hogy kell elképzelni a tanítást itt, ugyanis hát Magyarországon, meg Európában, meg hát nyilván a világ sok részén vannak különböző órák, vannak különböző tantárgyak, és ennek megfelelően különböző képesítésű tanárok. Ugye az általános iskolában van tanítónéni emlékeim szerint, és a tanítónéni tanított bennünket írni, olvasni, számolni, szóval van-e valamilyen fajta felosztás, vagy mindenki próbálja a saját meglévő tudását, aki önkéntesként oda megy tanítani, átadni a gyerekeknek?
Voltak egyébként itt tanárok rendesen, csak én voltam a Madame Morris önkéntes.
Madame Morris.
híres lett egy idő után. A tanárok azért úgymond képzett tanárok voltak, de a tanítás nagyon más, mint Magyarországon. Mm-hmm. Tehát hogy lehet... Ugye egy állami iskolában, ezt az előbb nem mondtam, még 170 gyerek ül egy ilyen osztályteremben. Hogy lehet 170 gyereket tanítani? Hát nem úgy, ahogy nálunk tanítják. Két
a levegőt se vesznek, így zaj van, hát amíg vesznek.
Pontosan. Hú, de nehéz volt ott bizony tanítani.
Át kiabálni tulajdonképpen. És ezek fegyelmezettek? Tudnak lenni az ember nagyon rájuk kiállt?
Na, vagy ezt pedig... akarom elmondani, hogy a két módszer van a tanításban. Ugye egyrészt csak úgy tudok átadni valamit, ha én elmondom, és utána kórusban utána, mint egy karmester a tanár, mondok egy szót, és ők ismétlik. És akkor ismételjük egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és majd holnap újra kezdjük, tehát nagyon lassan megy a tanítás. A fegyelmezés pedig testi fenyítéssel, tehát kifejezetten része az oktatásnak a verés. Nekem is ott volt az iskola, a tanári asztalon az ostor, amit a tanárok szoktak használni.
Nem mondja.
Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen másfél méter hosszú vagy egy villany zsinórnak ugye a borítása, vagy egy kerékből van kivágva, van egy csomó kötve az egyik végére, az a fogantyú. És ha a gyerek nem csinált leckét, vagy kiabál, vagy rosszalkodik, akkor hát magam is láttam, három suhintás a vállra, és többet nem fog.
Ezt gondolom, ott természetes, annak, aki oda ment, viszont borzasztóan nem volt természetes, hiszen
sokkoló volt a dolog? Sokkoló volt, mikor láttam ezt.
És muszáj volt használni?
Én nem használtam természetesen.
Ott volt a tanári asztalon, de nem használtam.
Nem, soha. Én inkább vittem, ugye megengedhettem magamnak, vittem inkább kis savanyú cukrokat, és
sokkal többet ér a dolog. Milyen nyelven tanított?
Angol tanítottam, de nagyon gyakran, ugye hát az angol tudásuk az közel zéróhoz. Végül is a 7.-8. kezdenek el angolul tanulni. Tehát nagyon sokszor franciára tértünk át. Franciát kezdenek elsőbe tanítani.
Ott az alapnyelv a francia?
Francia a Malinak a hivatalos nyelve.
A francia.
De nem ezt beszélik a gyerekek otthon, hanem bambarául beszélnek, vagy egyéb helyi nyelveken. Tehát az kis elsős, aki bejön az iskolába, az először is éveken keresztül megtanul franciául beszélni, franciául írni, picit számolni, olvasni. Körülbelül ennyit érnek el az általános iskolába. Tehát nem az első osztályban, nem a másodikban,
hanem
mondjuk
egész...
a hetedikre. Már jó esetben tudnak írni, jó esetben tudnak franciául. Én nagyon gyakran nem is az angolt tanítottam, hanem annak kapcsán bármiről meséltem nekik a világról. Tehát próbáltam ezt is mint tanári eszköz használni.
És akkor odafigyeltek, ilyen nagy szemekkel nézték, hogy mit mond a tanítónéni?
Így van, fantasztikus volt. Mindig bevittem, föltettem egy világtérképet a falra, és meséltem nekük a világról. És játszottunk. Mondjuk az én csoportom...
És tudták, hogy ez egy gömb? Ez is egyre nehezen elképzelhető volt a számukra, hogy nem egy sík, mert egy gondolhatják joggal, mert mindig egyenesen mennek.
Igen, egyébként nagyon jó a kérdés. Az egyik órán például asztronómia, csillagászatot tanítottam, mert arról volt szó, hogy vajon miért van hideg a föld északi, följebb a mérsékelt égőben, miért van meleg állandóan náluk. Tehát nem csak azt kell elmagyarázni, hogy mi ez a hó, meg mi ez a hideg, hanem miért van. És akkor ugye vesz az ember egy labdát, vesz egy másikat, és megpróbálja elmondani, hogy a nap és a föld mozgása hogyan történik. Ez teljesen új volt egy 14-13 éves gyereknek, tátott szájjal hallgatták. De ezek voltak azok a pillanatok, amire mindig fogok emlékezni.
Volt kedvenc diákja?
Volt több is, jaj, nagyon. És annyira jó lenne tudni, hogy ők viszik valamire. Ugye közben jött a katonai pucs, mi úgy jöttünk el onnan, hogy...
Hány év után?
Maliba még egy évig se voltunk. 3 év lett volna, de a katonai pucs után ugye kimenekítettek minket tulajdonképpen.
És hogy mi történik ott, mi van a betoniskolával?
Jaj, nagyon jó lenne tudni. A férjem egyszer vissza tudott menni. Az iskola állt még, de voltak terveim például, hogy pénzt gyűjtöttem, már Magyarországon is kezdtem, a Magyar-Afrikai Szövetségen keresztül egy újabb osztályterem építésére, mert az volt a problémájuk, hogy nem tudták végigvinni az összes osztályt, nem volt elég hely. Ez sajnos a pucs miatt abba maradt.
Most talán mi van Maliban?
Azóta valamelyest konszolidálódott, ugye Észak-Maliba azért a háború, még nem mondhatnám, hogy véget ért, a franciákat kiüldözték a betolakodó terroristákat, de ez egy hosszú háború, de ez északon van. Bamako azt hiszem, hogy nagyjából csendes.
Tehát a Bamako rallinak is tulajdonképpen annó, meg az elmúlt években is az egy legnagyobb gondja és baja volt pontosan ez a pucs.
Nem is ment Bamakóba, és nem is ment Bamakóba. Így van, ezért. Így van. Szerintem lassan vissza kéne menni.
Szeretne?
Én nagyon,
szeretne
igen.
Tanítani?
Szeretnék ott, igen, bármikor, igen.
Madame Morris, köszönöm szépen, hogy itt volt, és sok érdekes dolgot elmondott nekünk. További szép napot kívánok.
Köszönöm. Kezdj csak.